47. fejezet. Fölszedtél 1-2 kiló, drágám? Kérdezte Elizabeth Barrington, miközben a lánya menyasszonyi ruhájának utolsó kapcsával küszködött. Nem hinném, felelte Emma, de azért kritikus szemmel nézte meg magát az egész alakos tükörben. Káprázatos, hirdetett ítéletet az anyja, miután hátralépett, hogy szemügyre vegye az összképet. Előzőleg többször is elutaztak Londonba, hogy Madame René a divatos kis Mayfairi butikjában, ahol állítólag Mária királyné és Erzsébet királyné is megfordult, ráigazítsák a ruhát Emmára. Madame René személyesen felügyelte az összes próbát. A ruha nyakát és szegélyét díszítő hímzett csipke a Victoria kort idézte, de magától értetődően harmonizálta roppant divatos újdonságokkal, a sejem ingvállal és az Empire stílusú szoknyával. A tulajdonos nő továbbá afelől is biztosította őket, hogy a kis krémszínű könycsepp formájú kalap a divat hölgyek jövő évi viselete lesz. Emma apja csak akkor fűzött kommentárt a témához, amikor meglátta a számlát. Elizabeth Barrington az órájára pillantott, 2:41. Sietségre semmi ok, mondta Emmának, amikor kopogtak az ajtón. Pedig biztos volt benne, hogy kiakasztotta a kilincsre a kérem ne zavarjanak táblát, és a sofőrnek is szólt, hogy 3 óra előtt ne várja őket. Az előző napi próbán 7 percig tartott az út a szállodától a templomig, és Elizabeth úgy tervezte, hogy a lánya az új divatnak megfelelően késni fog. Várasd őket 1 percig, de aggodalomra ne adj okot. Ez volt az aranyszabály. Újabb kopogás hallatszott. Majd én nyitom. Elizabeth az ajtóhoz lépett. Az elegáns, vörös egyenruhát viselő portás átnyújtott egy táviratot. Aznap már a 11-et. Mrs. Barrington már épp becsukta volna az ajtót, amikor a fiatalember megszólalt. Tájékoztatnom kell önt, asszonyom, hogy ez a távirat fontos. Elizabeth először arra gondolt, hogy valaki az utolsó pillanatban mondja le a részvételt, szívből remélte, hogy a főasztalt azért nem kell majd átrendezni a fogadáson. Föltépte a táviratot és elolvasta. Kitől jött? Kérdezte Emma, miközben igazított még 1-2 centit a kalapja dőlés szögén, és azon tűnődött, nem túl merésze így. Elizabeth a kezébe adta a táviratot. Emma elolvasta, és könnyekre fakadt. Szívből gratulálok, drágám, mondta az édesanyja, majd elővett a retiküljéből egy zsebkendőt, hogy fölítassa a lánya könnyeit. Meg is ölelnélek, de nem akarom összegyűrni a ruhádat. Amikor az idősebb asszony úgy látta, hogy Emma már készen van, a saját toalettjére is vetett egy pillantást a tükörben. Madame René hangsúlyozta, nem szabad túlöltöznie a lányát az ő nagy napján, ugyanakkor észrevétlen sem maradhat. Elizabethnek különösen a Norman Hartnell által tervezett kalap tetszett, még ha nem is az a fajta volt, amit a fiatalok akkoriban sikkesnek minősítettek. Ideje mennünk, jelentette ki az örömanya, miután újfent az órájára nézett. Emma pedig mosolyogva pillantott az utazó ruhájára, amelybe a fogadás végeztével átöltözik majd, hogy elindulhassanak Harryvel a skóciai nász útjukra. Lord Harry felajánlotta nekik 2 hétre a Mulgery kastélyt, és ígéretet tett, hogy ez idő alatt egyetlen családtagot sem engednek a birtok 15 kilométeres körzetébe. Ennél is fontosabb ígéret volt, hogy Harry minden este 3 adag skót felföldi húslevest kérhet, és föl sem merülhet, hogy utána fajd következzen. Emma kilépett a lakosztályból, és elindult a folyosón az édesanyja után. Mire a lépcsőhöz értek, úgy érezte, mindjárt kiszalad alóla a lába. Lefelé menet a szálló vendégek félreálltak az útjából, hogy ne hátráltassa semmi. A portás kinyitotta neki a szálloda bejárati ajtaját, Sir Walter sofőrje pedig már ott állt a Rolls-Royce hátsó ajtajánál, hogy a menyasszony beülhessen a nagyapja mellé. Emma gondosan eligazgatta az ülésen a ruháját, Sir Walter pedig a jobb szeméhez emelte a monokliát és kijelentette. Csodaszép vagy, ifjú hölgy! Harry roppant szerencsés ember!
Köszönöm, nagypapa,
mondta Emma, és arcon csókolta a férfit. A hátsó ablakon át azt látta, hogy az édesanyja beszáll a másik Rolls-Royce-ba, és a két autó már is besorolt a délutáni forgalomba, hogy szép lassan, méltóság teljesen elinduljanak az esküvői helyszín felé.
Papa már ott van a templomban?
Kérdezte idegességét úgy, ahogy leplezve Emma.
Az elsők közt érkezett, felelt a nagyapja. Komolyan mondom, szerintem már bánja, hogy áttengette nekem a soha vissza nem térő alkalmat, és nem ő vezet az oltárhoz.
És Harry?
Soha nem láttam még ilyen idegesnek. Gilles viszont a jelek szerint ura a helyzetnek, ami nagy újdonság. Tudom, hogy már egy hónapja készül a beszédére.
Szerencsénk van, hogy mindkettőnknek ugyanaz a legjobb barátja. Tudod, nagypapa, egyszer azt olvastam, hogy az esküvő reggelén minden menyasszonynak támadnak kételjei.
Ez természetes, drágám.
De nekem soha nem támadt egy szemernyi kételjem sem Harryvel kapcsolatban, mondta Emma, miközben megálltak az egyetemi templom előtt. Tudom, hogy együtt fogjuk leélni az életünket.
Megvárta, amíg a nagyapja kiszáll, majd a ruháját fogva kilépett ő is a járdára. Az édesanyja előre szaladt, hogy még egyszer utoljára ellenőrizze Emma toalettjét, mielőtt belépne a templomba. A kezébe adta a kis halvány rózsaszín rózsacsokrot, miközben a két koszorús lány, Emma húga, Grace és a barátnője Jessica megfogta a menyasszonyi ruha úszáját.
Te leszel a következő, Grace,
mondta Elizabeth Barrington, és lehajolt, hogy lesimítsa a kisebbik lánya ruháját.
Remélem nem,
felelte Grace, épp csak olyan hangosan, hogy az édesanyja hallja. Elizabeth hátralépett és bólintott. A két sekrestyés helyettes kinyitotta a nehéz ajtót, jelezve az organistának, hogy rázendíthet Mendelssohn nász indulójára, a nász népnek pedig azt, hogy fölállva köszöntsék a menyasszonyt. A templomba belépő Emmát meglepte, milyen sokan utaztak el Oxfordba, hogy osztozzanak a boldogságában. Lassan lépkedett a padsorok közti folyosón a nagyapja karján, a vendégek pedig mosolyogva nézték az oltár felé haladó menyasszonyt. Emma észrevette, hogy jobb oldalt ott ül Mr. Frobisher, mellette pedig Mr. Holcomb. Az igen merész kalapban pompázó Miss Tilly nyilván a messzi Cornwallból érkezett, és Dr. Paget is rávillantotta a menyasszonyra a legszebb mosolyát. De ez sem vetekedhetett az Emma arcát beragyogó mosolyjal, amikor megpillantotta a nem igazán testre szabott zakóban Tarrant századost, aki lehajtott fejjel áldogált. Hogy fog örülni Harry, ha meglátja, hogy végül mégis eljött? Az első padban pedig ott volt Mrs. Clifton, aki szemmel láthatóan sok időt szánta ruhája kiválasztására, mert roppant divatosnak hatott. Emma ajka mosolyra húzódott, de nagy meglepetésére és csalódására a leendő anyósa nem fordult felé, amikor elhaladt mellette. És akkor meglátta Harryt, aki az oltár lépcsőjén Gilles mellett állva várta aráját. Emma tovább lépkedett az egyik nagyapja karján, még a másik az első sorban állt szálfa egyenesen, az apja mellett, aki mintha egy kicsit mélabús lett volna. Talán tényleg megbánta, hogy úgy döntött, nem vezeti őt az oltár elé. Sir Walter félreállt, és Emma fölment a négy lépcsőfokon, hogy csatlakozzon a leendő férjehez. Odahajolt hozzá, és azt súgta a fülébe.
Kis híján meggondoltam magam, Harry a csattanóra várva megpróbált nem vigyorogni, hiszen ennek az egyetemnek a teljes ösztöndíjasai nem házasodhatnak rangon alul. Nagyon büszke vagyok rád, kedvesem, mondta a vőlegénye. Szívből gratulálok.
Gilles őszinte tisztelete jeléül mélyen meghajolt, és a templomban élénk pusmogás vette kezdetét. Padról padra terjedt a hír. A zene leállt, és az egyetemi lelkész kezét magasba emelve így szólt. Kedves testvérek! Azért gyűltünk egybe Isten színe előtt, hogy egyesítsük ezt a férfit és ezt a nőt a házasság szentségében, Emmán hirtelen idegesség lett úrá. Kívülről megtanulta az összes választ, de most egyiket sem tudta fölidézni. Elsősorban gyermek nemzésre hivatott, a menyasszony próbált figyelni a lelkész szavaira, de már alig várta, hogy kettesben maradhasson Harryvel. Lehet, hogy már előző este föl kellett volna menniük Skóciába, hogy Gretna Greenben keljenek egybe.
Mondta is Harrynek, hogy az sokkal közelebb van a Mulgery kastélyhoz. És a két itt megjelent ember most ebben a szent kötelékben egyesül. Ezért, ha bárki bármilyen akadályról tud, amely miatt nem kelhetnek egybe törvényesen, szóljon most, vagy hallgasson örökre. A lelkész itt diplomatikusan kivárt egy keveset, majd folytatta. Titeket, a házasulandókat is felszólítalak, és követelem, amikor egy tisztán csengő hang közbevágott. Tiltakozom! Emma és Harry a hang irányába kapták a fejüket, hogy lássák, kiejthette ki a száján ezt a kárhozatos szót. A lelkész hitetlenkedve nézett föl, egy pillanatig azt hitte, rosszul hallott. De a padsorokban egyre csak forogtak a fejek, a násznép buzgón kereste a váratlan közbeszólót. A lelkész még soha nem került ilyen helyzetbe, és most kétségbe esetten próbálta fölidézni, mi ilyenkor a teendő. Emma Harry vállába fúrta a fejét, a fiú pedig a locsogó, fecsegő gyülekezetet kémlelte, hogy lássa, ki okozta a felbojdulást. A menyasszonya apjára gyanakodott, de az első padban ülő Hugo Barrington falfehér arccal vizslatta a többiekkel együtt, hogy ki miatt szakadt félbe a szertartás. Styler tisztelendő úrnak igencsak ki kellett teresztenie a hangját, hogy túlharsogja az egyre erősödő lármát. Kérem, hogy az úriember, aki tiltakozott a most kötendő házasság ellen, fedje föl magát! Magas termetű, egyenes tartású férfi lépett ki a padsorok közti folyosóra. Minden szem Jack Tarrant századosra szegeződött, aki kivonult az oltárhoz, majd megállt a lelkész előtt. Emma belecsimpaszkodott Harrybe, mert félt, hogy mindjárt elragadják tőle a vőlegényét. Ha jól értem, uram, szólalt meg a lelkész, úgy véli, hogy ennek az esküvői szertartásnak nem szabad folytatódnia?
Úgy van, uram,
felelte halkan az öreg Jack Tar. Akkor meg kell kérnem önt, a menyasszonyt, a vőlegényt, valamint közvetlen családtagjaikat, hogy tartsanak velem a sekrestjébe. Ezután a lelkész ismét fölemelte a hangját. A násznép maradjon a helyén, amíg kivizsgálom az ellenvetést és ismertetem a döntésemet. Azzal bevezette a felsoroltakat a sekrestjébe. Harry és Emma követte őket, nem szólalt meg senki, csak a pad sorokban folytatódott a hangos pusmogás. Miután a két család bezsúfolódott a parányi sekrestjébe, Styler főtisztelendő úr becsukta az ajtót. Tarrant százados úr, kezdte. El kell mondanom önnek, hogy a törvény egyedül engem ruház föl azzal a hatalommal, hogy eldöntsem, megköthető-e ez a házasság. Természetesen nem hozok döntést, amíg nem hallgattam meg az ellenvetését. A túlzsúfolt helyiségben tartózkodók közül egyedül az öreg Jack Tar tűnt nyugodtnak.
Köszönöm, káplán úr, kezdte. Először is elnézést kell kérnem a közbeavatkozásért mindenkitől, különösen Emmától és Harrytől. Hetekig viaskodtam a lelkiismeretemmel, mire meghoztam ezt a fájdalmas döntést. Választhattam volna a könnyebbik utat is, és valamilyen ürüggyel távol maradhattam volna a szertartástól. Abban a reményben hallgattam egészen eddig, hogy az ellenvetésem idővel okafogyottá válik. De sajnálatos módon nem így történt, mivel Harry és Emma egymás iránti szerelme nemhogy alább hagyott volna, hanem egyre erősödött. Ezért vált lehetetlenné, hogy tovább hallgassak.
Az öreg Jack Tar szavai mindenkinek annyira lekötötték a figyelmét, hogy egyedül Elizabeth Barrington vette észre, amikor a férje szép csöndben kisurrant a sekrestje hátsó ajtaján. Köszönöm, Tarrant százados, mondta Styler tisztelendő úr. Jó hiszeműen fogadom a felszólalását, de tudnom kell, hogy pontosan milyen vádakat óhajt felhozni e két fiatal ellen.
Semmiféle vádat nem óhajtok felhozni Harry és Emma ellen, akiket szeretek és csodálok, és akik hitem szerint semmivel sem tudnak többet, mint a kívülállók. Nem. Én Hugo Barringtont vádolom, aki hosszú évek óta tisztában van annak a lehetőségével, hogy mindkét szerencsétlen gyermeknek, akik most előttünk állnak, ő az apja.
A jelenlévők hüledezve kapkodtak levegő után. Lázasan dolgozott az agyuk, próbálták fölfogni a szörnyű bejelentés értelmét. A káplán csak akkor szólalt meg, amikor újra számíthatott a figyelmükre. Van valaki, aki alá tudja támasztani, vagy meg tudja cáfolni Tarrant százados állítását?
Ez nem lehet igaz, mondta még mindig Harrybe csimpaszkodva Emma. Itt valami tévedés lehet. Az apám biztosan nem...
E pillanatban tudatosult mindenkiben, hogy a menyasszony apja már nincs köztük. A lelkész Mrs. Clifton felé fordult, aki halkan zokogott.
Nem tudom eloszlatni Tarrant százados úr félelmét,
szólalt megakadozva. Eltelt egy kis idő, mire folytatni tudta.
Bevallom, hogy egyszer kapcsolatba kerültem Mr. Barringtonnal.
Újabb szünetet tartott.
Csak egyetlen egyszer. De sajnálatos módon ez néhány héttel az előtt történt, hogy összeházasodtunk a férjemmel.
Macy itt lassan fölemelte a fejét.
Ezért nem tudhatom, ki Harry apja.
El kell mondanom mindannyiuknak, szólalt meg az öreg Jack Tar, hogy Hugo Barrington több alkalommal is megfenyegette Mrs. Cliftont arra az esetre vonatkozóan, ha nyilvánosságra hozná ezt a szörnyű titkot. Mrs. Clifton, föltehetek önnek egy kérdést?
Kérdezte szelíden Sir Walter. Macy bólintott, majd ismét leszegte a fejét.
A néhai férje színvak volt?
Nem tudok róla,
felelte alig halhatóan az asszony. Sir Walter most Harryhez fordult.
Te viszont, ha jól tudom, színvak vagy, ugye, fiam?
Igen, uram,
felelte habozás nélkül Harry. Miért fontos ez?
Azért, mert én is színvak vagyok, felelte Sir Walter, ahogy a fiam és az unokám is. Ez egy örökletes betegség, amely már több nemzedék óta sújtja a családunkat.
Harry a karjaiba zárta Emmát.
Esküszöm neked, kedvesem, hogy erről nem tudtam.
Hát persze, hogy nem, szólalt meg most először Elizabeth Barrington.
Egyedül a férjem tudott róla, de nem volt hozzá bátorsága, hogy előlépjen és bevallja. Ha megtette volna, ez az egész nem történt volna meg.
Apa? Fordult Lord Harryhöz. Megkérhetlek, hogy magyarázd el a vendégeinknek, miért nem folytatódik a szertartás? Lord Harry bólintott.
Bízz csak rám, kislányom,
bólintott, és gyengéden megérintette Elizabeth karját.
De te most mit fogsz csinálni?
Elviszem innen a lányomat olyan messzire, amilyen messzire csak lehet. De én nem akarok elmenni, jelentette ki Emma. Legfeljebb Harryvel.
Attól tartok, apád tett róla, hogy ne legyen más választásunk, mondta Elizabeth, és gyengéden karon fogta a lányát. Emma azonban továbbra is Harrybe csimpaszkodott, míg végül a fiú azt súgta neki. Sajnos, édesanyádnak igaza van, drágám. De van valami, amire az apád sem lesz képes soha. Nem akadályozhatja meg, hogy szeresselek. És ha az egész életem rámegy, akkor is bebizonyítom, hogy nem ő az apám.
Talán jobb lenne, ha a hátsó kijáraton távoznának, Mrs. Barrington, javasolta a lelkész.
Emma vonakodva elengedte Harryt, és hagyta, hogy az édesanyja elvezesse. A lelkészt követve kimentek a sekrestjéből, majd egy szűk folyosón tovább haladva eljutottak egy ajtóig, amely a tisztelendő úr meglepetésére nem volt kulcsra zárva.
Isten kísérjen utatokon gyermekeim, mondta a pap, majd kiengedte őket.
Elizabeth a templom külső fala mellett oda kísérte a lányát a várakozó Rolls-Royce-okhoz. Ügyet sem vetette a násznép azon tagjaira, akik friss levegőre vagy egy cigarettára vágyva kiszöktek a szabadba, és most leplezetlenül kíváncsi pillantásokat vetettek a két nőre, akik nemes egyszerűséggel beszálltak a limuzin hátsó ülésére. Mire a sofőr észrevette őket, Elizabeth már kinyitotta az első Rolls-Royce ajtaját és betuszkolta a lányát. A férfi a főbejáratnál áldogált, mert arra számított, hogy az ifjú pár leghamarabb fél óra múlva bukkan elő, amikor harangzúgás adja majd a világ tudtára Mr. és Mrs. Harry Clifton frigyét. Az ajtócsapódás hallatán a sofőr sietve elnyomta a cigarettáját, majd odafutott a kocsihoz és beugrott a volán mögé.
Vigyen vissza minket a hotelbe, utasította Elizabeth.
Egyikük sem szólalt meg, amíg el nem jutottak a biztonságot adó szobájukig. Emma zokogva dobta magát az ágyra, Elizabeth pedig a haját cirógatta, ahogy kislánykorában.
Most mit csináljak?
Kérdezte sírva Emma.
Nem tudok csak úgy hirtelen kiszeretni Harryből.
Biztos vagyok benne, hogy nem fogsz kiszeretni belőle, felelte az anyja. De a sors úgy hozta, hogy nem lehettek egymáséi, amíg be nem bizonyosodik, hogy ki Harry apja.
Tovább cirógatta a lánya haját, és már azt hitte, hogy talán elaludt, amikor Emma halkan megszólalt.
És én mit mondjak majd a gyermekemnek, ha megkérdi ki az apja?